Ahogyan az elmúlt hetekben már előre jeleztem, az új évadot egy új sorozattal kezdjük. Zűrzavaros világban élünk, és egyre bizonytalanabb világban, ezért óriási szükségünk van arra, hogy Isten népeként stabilak legyünk. Ezért a sorozat, amelynek a Vegyük át még egyszer címet adtam, azt a célt szolgálja, hogy stabilak legyünk egy bizonytalan világban. A következő hetekben tehát olyan kérdéseket veszünk majd sorra egészen adventig bezárólag, amelyek abban segítenek bennünket, hogy Isten népeként, a gyülekezetként mindennél és mindenkinél stabilabbak legyünk ebben a változó világban. Hát így olvassuk Isten igéjét a mai délelőttön, ezúttal Péter apostol első leveléből, mégpedig az első fejezet 3. versétől a 9. versig bezárólag. A mai témánk a gyülekezetről szól, mert honnan máshonnan indulnánk, amikor a stabilitást keressük, mint onnan, hogy kik vagyunk mi. A következő igék tehát Isten népéről, a gyülekezetről szólnak. Így hangzik az élő Isten szava. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Titeket pedig Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen áll arra, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, a dicsőségre és a tisztességre. Őt szeretitek, pedig nem láttátok. Ő benne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy olyan nagy becsben tartasz bennünket, hogy a te hatalmad őriz bennünket hit által az üdvösségre. Köszönjük, hogy senki és semmi nem ragadhat ki minket a te kezedből. Köszönjük, hogy készíted a tökéletes országot. Köszönjük, hogy helyünk van ott Jézus Krisztus vére által. És Urunk, ma szeretnénk megerősödni mindabban, amit rólunk a te igéd által ki akarsz jelenteni. Amen. Foglaljunk helyet. Erősek, céltudatosak, helyén van az identitásuk, van jövőképük. Készek megküzdeni a problémáikkal, és van erejük felállni a kudarcaikból. Ők a legfontosabb VIP személyek ezen a világon. Vajon kikről szól ez a néhány gondolat? Hát elsőre talán nem gondolnád, hogy rólad szól, hogy rólunk szól. Mert amikor VIP emberekről, amikor szuper biztonságosan őrzött, kiemelten magas pozícióban lévő emberekről van szó, akkor általában nem az jut eszedbe, hogy igen, ez vagyok én. Amikor azt mondják, hogy valakinek jó a kudarctűrő képessége, hogy ki az, aki igazán erős ebben a világban, ki az, aki szembenéz minden problémával, és hogyha földre telíti is némely probléma, képes onnan felállni, akkor általában nem magunkra gondolunk. Nagyon helytelenül, el kell, hogy mondjam. Amikor Olyan emberekről gondolkodsz, hogy kik azok, akik igazán erősek ebben a világban. Hogy kik azok, akik bármilyen problémával képesek és készek szembenézni. Hogy kinek lesz mindig ereje felállni, amikor földre gyötri őt valamilyen probléma. Akkor gondolj arra, hogy ez az Isten népe, a gyülekezet, az Isten választott népe, és te pedig ide tartozol. A mai kereszténység egy óriási kihívás előtt áll, és ezek mi vagyunk. Rajtunk áll az, hogy az emberek szemében helyreállítjuk-e azt a nagyszerű képet, amit Jézus meghirdetett a gyülekezetről, és amit a mi elődeink az első néhány száz évben gyönyörűen képviseltek is. Hogy a kereszténység az nem a szomorkodásnak a vallása, nem az állandó öngyötrésnek a vallása. Hogy a kereszténység az nem csak néhány idős néninek a csapata, akik hűségből elmennek a templomba, majd hazamennek onnan. A kereszténység az a legnagyra becsültebb embereknek a csoportja ezen a világon, akiknek a része a menny minden ereje, hatalma és felhatalmazása. Ezek vagyunk mi. És hogyha azt a kérdést boncolgatjuk a következő 12 hétben, hogy mitől tudunk stabilak lenni ebben a bizonytalan világban, akkor innen kell indulnunk. Azt mondja Péter itt a felolvasott igében, hogy titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre. Olyan sok nyomorúság ér bennünket, és néha olyan messzinek tűnik, hogy tényleg eljön egyszer ez a tökéletes világ? Tényleg egyszer bemegyünk oda az örök boldogság helyére? Na de hát, amikor éppen a bűneidben vagy, amikor elcsüggetsz önmagadat látva, hogy lehetek én ilyen Krisztus követőjeként, akkor jusson eszedbe ez az ige, hogy minden bűnből van helyreállás Jézus vére által. Isten kegyelméből minden bűnből van helyreállás, és a te üdvösségedet, azt a drága kincset, hogy neked örök életed van a tökéletes világban, a mennyben, ezt nem akárki és nem akárhol őrzi, hanem maga az Isten a saját hatalmából őrzi a te üdvösségedet. Hát nem felemelő ez? Hogyha valakinek fontos az, hogy te végül bemenj oda, akkor az maga Isten. Annyira fontos neki, hogy a saját fiát képes volt ezért feláldozni. Tehát a szuper VIP embereknek a közössége a gyülekezet. A mai délelőttön 5 kérdést szeretnék vizsgálni itt előttetek, veletek és közöttetek. Mindegyik a gyülekezetre vonatkozik. Ezek a kérdések így fognak hangozni. Miért fontos a gyülekezet? Mit adhat neked a gyülekezet? Mit adhatsz te a gyülekezetnek? Mit adhatunk együtt gyülekezetként a világnak? És végül azt, hogy miért nem vonzó a gyülekezet mindennek ellenére az emberek szemében. Hát nézzük akkor. Az első kérdésünk tehát, miért fontos a gyülekezet? Azért kezdjük ennél a témánál, mert a 21. századi kereszténységnek az egyik legfőbb baja, hogy nem tartja túl sokra a gyülekezetet. Most persze nem rólatok beszélek, mindenki vizsgálja a saját szívét, de a 21. század kereszténységének úgy unblock, az egyik fő baja az az, hogy nem tartja túl sokra a gyülekezetet. Egy olyan világban, amire az elmúlt másfél év aztán főleg rászoktatott bennünket, hogy bármikor fölmegyek az internetre, bármilyen tanítótól, bármilyen tanítás azonnal elérhető számomra, ott és azonnal és instant, és akkor kapcsolom ki vagy be, amikor akarom, bármit mond is az az ember. Ez kialakította a kereszténységben azt a hozzáállást, hogy a gyülekezet az valami felesleges kellemetlenség az életünkben, ami sokszor szabályokat, kereteket állít elénk, ami legfőképpen időpontokat ad, és el is várja, hogy ezeken az időpontokon megjelenjünk. Aki piszkál abban, hogy én vasárnap délelőtt egy kicsit többet tudjak aludni, aki pályázik az időmre, mikor egyébként is annyian pályáznak az időmre, arról már ne is beszéljünk, hogy pályázik a pénzemre, mikor annak annyi helyet el tudok képzelni, hogy hol kellene elkölteni. Így aztán kialakult a 21. századra egy olyan borzasztó folyamat és tendencia a kereszténységben, amit úgy tudnánk összefoglalni, ismeritek ti is ezt a frázist, hogy hát el vagyok én otthon a magam csendességében. Én a hitemet Istennel megélem a magam módján. Tudok én tanításokat is otthon hallgatni, és így tovább. Miért fontos, és Isten szemében kiemelten fontos és VIP a gyülekezet? Azért, mert a mi közösségünkön keresztül láthatják meg Istent az emberek. És ez nem történhet meg akkor, hogyha otthon ülsz egyedül a szobádban, és nézed a tanításokat, vagy hallgatod a dicsőítést. A mi közösségünkön keresztül láthatják meg Istent az emberek. Hát nézzétek, miért mondom ezt? Jézus maga János evangéliuma 13. fejezetében a 34-35. Versben ezt mondja. Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást. Hogy szeressétek egymást. Ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Jó? Tehát miről fogja megtudni a világ, hogy Jézushoz tartozunk? Arról, hogyha szeretjük egymást. Szeretet nem létezik kapcsolat nélkül. Nehéz úgy szeretni egymást, hogy te is otthon vagy, meg én is otthon vagyok. Hát az elmúlt másfél évben, hogyha valamit kipróbálhatunk, akkor ez az. És persze hálát adhatunk, hogy sikerült, és hogy itt vagyunk, és hogy nem rogytunk bele egymás közösségének a hiányába, de félelmetes és fájdalmas volt ez a hiány. Azt mondja Jézus, hogy arról fognak megismerni bennünket, és nem másról, hogy szeretjük egymást. A szeretet pedig kapcsolatot feltételez, a kapcsolat pedig közösséget kíván. Hát nézzétek, az apostolok cselekedetei második fejezetében, a 42. versben ezt olvassuk a friss hívőkről, akik éppen hogy megtértek Jézus Krisztushoz, akik éppen elfogadták az evangéliumot, és ezt olvassuk róluk. Ők pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Apostoli tanítás, közösség, a kenyér megtörése és az imádság. Az a több ezer ember, akik megértették az evangéliumot, pillanatok alatt megértették, hogy nem ugyanúgy fog zajlódni tovább az életük, mint addig. Hogy felelősek egymásért. Hogy Jézus Krisztus áldozata valami sokkal mélyebben és más természetűen köti össze őket innentől kezdve. Hogy testvérekké váltak. Hogy Jézus áldozata összeköt bennünket. És nézzétek, mit tartottak fontosnak. Hát először is képezték magukat Isten megismerésében. Hát amikor ezt megtanultuk az apostolok cselekedeteiből, akkor tűztük a zászlónkra a tanulás kultúráját. Akkor hirdettük meg és tartjuk is magunkat ehhez, pont az ő példájuk alapján, hogy Isten népének az Isten ismeretben való elmélyülése az első számú feladata, hogy jól és helyesen ismerjük azt az Istent, akit be akarunk mutatni a világnak. Tehát együtt tanultak, mert tudták, hogy mélyülniük kell Isten megismerésében. Aztán együtt töltöttek időt. Azt olvassuk róluk az apostolok cselekedeteiben máshol, hogy rájuk lehetett találni a templomban, mert együtt voltak. Ugye? A közösségben is kitartóak voltak. Együtt voltak, szerettek együtt lenni. Ez eléggé megválogatja egymástól a gyülekezeteket. Nagyon egyszerű. Tedd fel, hogy mennyire fontos neked a gyülekezet, hogy mennyire érzed ide tartozónak magadat. Szeretsz itt lenni, vagy nem? Szeretsz velünk együtt lenni, vagy nem? Borzasztóan egyszerű. És hogyha igen, akkor nagyon jó, ha nem, miért nem? Akkor beszélgessünk erről, hogy mi az, amit hiányolsz, mi az, ami fáj, mi az, amit máshogy csinálná. De együtt voltak kitartóan. Aztán kitartóak voltak a kenyér megtörésében, vagyis emlékeztették magukat arra folyamatosan, hogy kik ők, hogy az ő testvéri kapcsolatukat Jézus Krisztus tartja fenn és ápolja. Emlékeztették önmagukat folyamatosan arra, hogy kik ők. És végül együtt voltak az imádkozásban, de ez nem akármilyen imádkozás volt, várták vissza az Urat. Várták vissza az Urat, mert nem tudhatták, hogy Jézus még bennünket is meg akar menteni. Annyit tudtak, hogy Jézus azt mondta, hogy eljövök hamar. És várták őt, és imádságban várták őt együtt. Oké? Ez a gyülekezet, és ez nem működik máshogy, csak közösségben. A mi közösségünkön keresztül láthatják meg Istent az emberek. A szeretet közösségünkön keresztül. Tehát, a szép imaházon keresztül megláthatják Istent az emberek? Nem! A nagyszerű tevékenységeinken keresztül megláthatják Istent az emberek? Nem! Mind keresztül láthatják meg Istent. Ez mind kiegészítő. Azon keresztül láthatják meg, hogyha kitartóan szeretjük egymást. Hogyan? Milyen minőségű szeretettel? Azt mondja Jézus, ahogyan én szerettelek titeket. Na ez a mérce. Ahogyan én szerettelek titeket. És majd erről még a későbbiekben szó lesz. Krisztusi szeretettel. Önfeláldozó szeretettel. Egymásért. Hát ezért fontos a gyülekezet. Mert hogyha be akarjuk tölteni a küldetésünket, nem működik máshogy, mint hogy szeretjük egymást a Krisztustól tanult szeretettel. Azt mondtam a bevezetőben, hogy a keresztények azok erősek. Ezt nem légből kapottan, és nem pusztán bátorításként mondom, hanem emlékezzetek arra, hogy hogyan búcsúzott el Jézus a tanítványoktól, mikor a mennybe ment. Azt mondja, hogy erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek egészen a föld végső határáig. Az erő tehát a keresztényeknek az első számú tulajdonsága a Szentlélek által. Ez nem üres bátorítás, hanem így kell gondolnunk magunkra. Erőteljes a mi közösségünk, és erőteljes a közöttünk lévő szeretett közösség azért, hogy az üzenetünk eljusson a föld végső határáig. Következő kérdés. Mit adhat neked a gyülekezet? Mit adhat neked a gyülekezet? Teljes elfogadást és biztonságot a fejlődéshez. Ezek olyan dolgok, amelyekre a környezetünk vágyik, de sokszor azt sem tudja, hogy hol talál rá. Teljes biztonságot, teljes elfogadást és biztonságot találhatsz a fejlődéshez a gyülekezetben. Hát ezt adhatja neked a gyülekezet. Nézzétek, mit ír Pál apostol az efezusi gyülekezethez írott levelének 4. fejezetében, a 32. versben. Legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. Ez a teljes elfogadás. Itt, ezen a helyen, ezen mindig jóságot, irgalmat és megbocsátást fogsz találni. Ha nem így van, akkor az azért történhet, mert együtt járjuk a helyreállás útját, és időnként nem sikerül még úgy viselkednünk, mint ahogy Krisztustól tanuljuk. De azon vagyunk, hogy ez így legyen. Azért, mert időnként nem sikerül jóságosnak, irgalmasnak vagy megbocsátónak lenni, ez nem azt jelenti, hogy nem erre törekszünk teljes szívünkből. Mindannyian olyan közösségre vágyunk, ahol elfogadnak bennünket úgy, ahogy vagyunk. Csak tudjátok, Isten népében az a jó, hogy elfogadjuk egymást olyannak, amilyenek vagyunk, és inspiráljuk egymást szeretetben arra, hogy egyre inkább olyanná váljunk, mint Krisztus. És ezt a kettősséget sosem szabad elfelejteni. Ez a kegyelem és az igazság kettőse. Mert hogyha csak önmagában ott érne véget a mondat, hogy elfogadjuk egymást olyannak, amilyenek vagyunk, az elég nagy probléma lenne, mert akkor soha nem inspirálnánk egymást, soha nem motiválnánk egymást, hogy de figyelj, benned sokkal több van, és nézd meg, amit Isten szeretne neked adni, és kiformálni benned, az valami sokkal több ehhez képest. Gyere, menjünk együtt! De hogyha a gyere, menjünk együtt hiányzik, akkor olyanok maradunk, amilyenek vagyunk. És az még nem olyan, mint Krisztus. Az még hagy kívánni valót maga után. Ha azonban egy gyülekezetben mindig csak azt hirdetik meg, hogy menjél tovább, előre, még nem vagy jó, az pedig, amikor csak az igazságot képviselik, a törvényt. És egy idő után úgy érzed, hogy nem bírom már, a nyelvem is kilóg, annyira szeretnék jó lenni, annyira próbálkozom, törekszem, de nem megy. De ez a kettő mindig együtt van. A gyülekezet egy nagy család. A családomban tudhatom, hogy ők ismernek a legjobban, és elfogadnak minden bónámmal, minden hülyeségemmel együtt. Tudják, hogy igen, Tomi ilyen, mondja Anita, igen, apa ilyen, mondják a gyerekeim. De soha nem kérdés a számomra, hogy szeretnek-e. Ugyanígy a gyülekezetben is. Ha időnként nem sikerül krisztusi szeretettel szeretnünk egymást, az soha ne legyen kérdés senki számára, hogy itt szeretjük egymást. Úgy is mondhatnám, hogy ez az a hely, amire vágysz. Ez az a hely, amire mindenki vágyik. A teljes elfogadás helye. Mert úgy fogadjuk el egymást, ahogyan Krisztus is befogadott bennünket. Csonkabonkán, bénán, összetörötten, bűnöktől terhelten, reménytelenül, úgy, hogy némelyikünk már csak csúszott a földön, és azt mondta, hogy nem tudom, hogy hogyan és honnan lesz ebből kimenekedés. És akkor Krisztus megtalálta őt, és beépítette ide az ő testébe. Ez az a hely, amire vágysz. És ez az a hely, ahol együtt járjuk a helyreállás útját. Én pontosan tudom, hogy volt olyan, hogy én magam is fájdalmat okoztam nektek. Valamelyik őtöknek. Pontosan tudom, hogy volt olyan, és van olyan, és lesz olyan, hogy a mulasztásaimmal fájdalmat és szomorúságot és csalódást okozok. Pontosan tudom, hogy volt olyan, van olyan, és lesz olyan, hogy Krisztushoz nem méltón viselkedek valamelyik őtökkel. Ez soha nem szándékos, és szeretnék bocsánatot kérni az elmúlt években bármikor történt ilyen. De tudjátok, óriási felszabadító ereje van annak, hogy tudhatom, hogy ennek ellenére szerettek engem. És ezt azért akartam így kihangosítani, mert ugyanez igaz mindegyikünkre. Lehet, hogy időnként méltatlanul viselkedünk egymással. Lehet, hogy időnként megbántjuk egymást, úgy viselkedünk, ahogy nem kellene. Mulasztunk, fájdalmat okozunk, csalódást okozunk. Jogosan mondhatjuk időnként egymásra, hogy nem így kellene működni Isten gyermekének, hogy nem így kellene működni egy gyülekezetnek. Mert igen, időnként itt közöttünk is vannak konfliktusok. Hála Istennek nem sok. És mindig, amikor felmerül egy nézeteltérés, akkor azonnal leülünk és törekszünk a rendezésre. Higgyétek el nekem, minden esetben. Soha semmit nem söprünk a szőnyeg alá. De ennek ellenére megtörténik, hogy fájdalmat vagy csalódást okozunk egymásnak. De kérlek benneteket, hogy állapodjunk meg, jegyezzük meg, rejtsük el a szívünk mélyére, hogy még ha ilyen történik is, az soha ne legyen kérdés senki számára, hogy szeretjük egymást. Jó? Soha ne legyen kérdés, hogy ezen a helyen itt szeretünk téged. Mert nézzétek, mit mond rólunk, mindannyiunkról Isten igéje a második korintusi levél 5. fejezetében. Úgyhogy mi mostantól fogva senkit nem ismerünk test szerint. Ha ismertük is Krisztust test szerint, most már őt sem így ismerjük. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. Ez a teljes elfogadás evangéliuma. Aki Krisztusban van, az egy új ember. A régi ember az volt valamilyen, és időnként visszaköszön a természetünkben a régi ember, az óember, a test szerinti ember, de mi nem azok vagyunk, akik régen voltunk. Mi azok vagyunk, akiket Krisztus újjá teremtett. Minőségileg más, új, krisztusi emberek vagyunk, akik hibáznak, akik fájdalmat okoznak, de mi az új emberek vagyunk. És ezért soha nem fogjuk egymást bántani, soha nem fogjuk a másiknak a szemére vetni, hogy te ilyen meg olyan vagy, vagy ilyen meg olyan voltál, és nem is tudsz változni. Mert ezek a mondatok ismerősek, ugye? A környezetünkben ezek nagyon elhangoznak. Mindig is ilyen voltál, soha nem leszel másmilyen, nem tudsz változni. A helyreállás evangéliuma az, hogy új emberekké váltunk Krisztusban, és egyre inkább hasonlóvá formálódunk hozzá. Mert ez az a hely, ahol lehet hibázni. Ezt jó jegyezzétek meg. Itt lehet hibázni. Persze tudom, hogy az Isten tiszteletnek a milliója az a szervezettségével, a rendezettségével, a helyünknek a szépségével és eleganciájával. Időnként úgy tűnik, hogy hát itt azért nem lehet akárhogy megjelenni. De tudnunk kell, hogy ezen a helyen lehet hibázni. És hogyha hibázol, vagy hogyha hibázok, akkor nem dől össze a világ. Mert mindannyian kegyelemre szorultak vagyunk. Mindannyiunknak szüksége van napról napra, égetően nagy szükségünk van a kegyelemre. És ezért, hogyha valaki úgy kezdi el méltatlanul bántani a másikat itt közöttünk, hogy te ilyen meg olyan vagy, és nem is tudsz változni, akkor igazítsátok helyre szelíden, hogy nincs igazad. Mert legalább itt, ezen a helyen lehet hibázni. Hogyha a munkahelyemen nem lehet, mert ott lebeg fölöttem a Démoklész kardja, hogy kirúgnak. Hogyha valaki sajnálatos módon olyan családi környezetben él, hogy otthon is azt diktálják neki, hogy nem lehet hibázni. Sajnálom, vérzik a szívem, mert nem így kellene működni egy családnak. Hogyha ahol sportolsz, ahol a hobbidat végzed, ott olyan kultúra van, hogy nem lehet hibázni, akkor tudnod kell, hogy ezen a helyen lehet. És hogyha hibázol, vétkezel, bűnbe esel, akkor mi mindig ott leszünk, hogy segítsünk felállni, és segítsünk helyreállni. Mert ez a gyülekezet, ezt adhatja neked a gyülekezet. Hadd szóljak egy kicsit hozzátok, akik most az élő közvetítést nézitek. Lehet, hogy némelyek betegek vagytok, lehet, hogy többen is betegség köt most ágyhoz benneteket. Tudnotok kell, hogy nagyon szeretünk benneteket, és hiányoztok. És imádkozzunk, hogy minél hamarabb épüljetek fel a betegségetekből. De lehet, hogy nem azért nem vagy itt, mert betegség köt ágyhoz, hanem lehet, hogy azért nem vagy itt, mert nem értetted meg mindezt a gyülekezetről, amiről az imént beszéltem. Mert lehet, hogy úgy gondolod, hogy kényelmesebb otthonról nézni, egy kicsit lazán kötődni, egy kényelmes kívülálló szerepet felvenni. Lehet, hogy úgy gondolod, hogy neked elég az is, hogyha havonta egyszer bekapcsolod a YouTube-ot, és azzal a lelkiismeretedet már elrendezted. De tudnod kell, hogy te fontos vagy nekünk. Fontos vagy a számunkra. Hozzánk tartozol. Egy test vagyunk, és egy család. És a hiányod, az fáj nekünk, mert szeretünk téged. Úgyhogy várunk következő vasárnaptól kezdve személyesen. Hogyha végignéztük, hogy mit adhat neked a gyülekezet, nézzük, hogy mit adhatsz te a gyülekezetnek. Röviden úgy foglalnám össze, hogy az erődet mások felemelésére. Amit te adhatsz a gyülekezetünknek, az a nálad lévő erő a másik embernek a felemelésére. A Galata levél 6.2-ben ezt mondja Pál apostol. Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét. Nézzétek, milyen gyönyörűen összekapcsolódnak az igék. Jézus azt mondja, új parancsolatot, ha úgy tetszik, törvényt adok nektek, hogy egymást szeressétek. És Pál apostol azt mondja, hogy úgy töltsétek be a Krisztus törvényét, ezt az új parancsolatot, a szeretet parancsolatát, hogy hordozzátok egymás terhét. Nem tudok olyat mutatni itt közülünk, akinek ne lenne terhe. Azért időről időre beszélgetek mindannyiótokkal. És tudom, hogy vannak terheink. És nekem is vannak terheim. És olyan jó arra gondolni, hogy ezen a helyen olyan emberek vesznek körül, akikre számíthatok. Akiknek, hogyha elmondom a problémámat, akkor az biztos, hogy imádkoznak értem, de még az is lehet, hogy akinek olyan képessége van, akinek az ereje olyan természetű, akkor azon a területen fog segíteni. Nézzétek, Róma 15.1.3-ban mit mond Pál apostol. Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. Mindegyikünk a fele barátja kedvét keresse, mégpedig annak javára és épülésére. Hiszen Krisztus sem a maga kedvére élt, hanem amint megvan írva, a te gyalázói gyalázásai hullottak én rám. A gyülekezet attól egy VIP hely, attól a legelitebb klub, hogy itt, hogyha nehézséged, problémád van, akkor biztosan tudhatod, hogy lesznek olyanok, akik foglalkoznak veled. És hogyha még nem járunk ilyen magaslatokban is, akkor is tudnotok kell, és tudnunk kell, hogy ez a cél, és ennél nem adjuk alább. Ilyen gyülekezetet építünk, mert ezt tanuljuk az igéből. Nézzétek, micsoda kemény, de mégis igaz szavak ezek. Azzal tartozunk, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. Hát ez a mai világban egy botránykő. Hát képzeljétek el, hogy ilyen üzenetek vesznek körül bennünket. Ezt hallod a tévéből? Ne a magad kedvére élj. Nehogy a magad kedvére élj. Nem? Csinálj bármit, de ne a saját kedvtelésedet. Hát dehogy is! Hát épp az ellenkezője, fenekestől felfordulva egy másik világ az, ami körülvesz bennünket. Valósítsd meg önmagad, élj a mának, csináld, ami a csövön kifér. Mi a te vágyad, teljesítsd be azt. Itt pedig azt mondja nekünk az Isten igéje, hogy mi tartozunk egymásnak azzal, hogy ne a magunk kedvére éljünk. Tudjátok, Krisztus követésében én azt értettem meg, hogy minél jobban ismered Krisztust, annál jobban esik majd gondoskodni másokról. Minél jobban ismered Krisztust, annál kevésbé fognak ezek az igék fejtörést okozni. Hát hogy lehet nem a magam kedvére élni? Mert minél jobban ismered a te uradat, annál jobban esik majd gondoskodni másokról. Miért? Hát azért, mert a mi Istenünk ilyen. Mert azt mondja Pál apostol, hogy Krisztus sem a maga kedvére élt, hanem a másiknak a kedvére. Ez megint egy nagyon gyakorlati dolog, ami a gyülekezeti életet jellemzi. Amikor azt mondjuk, hogy itt Isten terveit akarjuk megvalósítani, és azokat is fogjuk megvalósítani, ahhoz emberek kellenek. Ahhoz ti kelletek. És mivel mindannyian dolgozunk, és mindannyian 8-10-12 órát dolgozunk naponta, ezért mindannyiunknak a fennmaradó idejéből és erejéből kell gazdálkodni. De hogyha itt a történet megáll a magunk kedvénél, és mindenki azt fogja mondani, hogy nekem nincs már több erőm. Tamás, értsd meg kérlek, hogy nincsen erőm még a gyülekezettel is foglalkozni. Hát én megértem. Megértem, én is ugyanilyen életet élek. Dolgozom, és nevelem a 4 gyerekemet. Ezt a részét megértem. A másik részét sosem fogom tudni megérteni, mert Isten arra hívott el bennünket, hogy szeressük egymást, hogy hordozzuk egymást terheit, hogy építsük a közöttünk lévő közösséget, hogy ez vonzóvá váljon a környezetünk számára. És hogyha te nem tudsz, vagy nem akarsz időt és energiát fordítani a gyülekezetünk életére és épülésére, akkor valamit nem értettél meg még Krisztusból, a te Istenedből, akkor valamit nagyon nem értettél még meg az odaszánásból, akkor nem értetted még meg, mit jelent betölteni Krisztus törvényét és hordozni az erőtlenek erőtlenségeit. Időben, energiában, pénzben, anyagiakban, odaszánásban. Galata 6.10-ben ezt mondja Pál apostol. Ezért tehát, amíg van időnk, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben. Leginkább pedig azokkal. Na nézzük, miután láttuk azt, hogy mit adhat neked a gyülekezet, hogy mit adhatsz te a gyülekezetnek, nézzük, hogy mit adhatunk gyülekezetként a világnak. Amit együtt adhatunk gyülekezetként, az békesség Istennel és reménység a jövőre nézve. Ezt mondja Pál apostol a 2. korintusi levélben. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékítette a világot önmagával úgy, hogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel. Minden problémánk abból fakad, hogy összerúgtuk a port Istennel. Az emberiség minden problémája globális szinten is, a legnagyobbakat tekintve, és személyes szinten is minden problémánk abból fakad, hogy összerúgtuk a port Istennel. Ez az, amit a Biblia úgy nevez, hogy Isten haragja van rajtunk. Az embernek, és neked és nekem is a legnagyobb szükségünk arra van, hogy megbéküljünk Istennel. Mert hogyha békességet nyerünk Istennel, akkor az életünk elkezd helyreállni. És azt mondja Pál apostol, hogy ezt a feladatot bízta ránk az Úr. Hogy ahogyan te helyreálltál Istennel, hogy neked békességed van már Istennel, és érzed, hogy ez a békesség szétárad az életedben, ezt hirdesd meg a környezeted számára is. Békesség Istennel és reménység a jövőre nézve. Talán fel sem tudjuk mérni, hogy mekkora ereje van a reménységnek. Hogy tudjuk, hogy hová tartunk. Hogy tudjuk, hogy bármilyen nyomorúság ér bennünket ezen a földön, van jövőnk a mennyben. És ez hihetetlen nagy erővel vértesz fel bennünket. A reménységben erő van. Amit mi adhatunk gyülekezetként a világnak, az ennek a békességnek és reménységnek a meghirdetése. És az utolsó kérdésünk, kérem, hogy ezt vetítsük ki. Miért nem vonzó a gyülekezet az emberek szemében? Hát, hogyha így felvázoltam előttetek ezt a sok fenséges és gazdag igazságot, amiről az imént szó volt, akkor hogyan lehet az, hogy a gyülekezet mégsem vonzó az emberek többségének a szemében? A válasz végtelenül egyszerű, nagyon prózai, de ez az igazság. Azért nem vonzó, mert mi Krisztust képviseljük. Ennyire egyszerű. És nézzétek meg, mit mond Jézus arról, hogy hogyan fognak fogadni bennünket. János 3.19-től ezt olvassuk. Az ítélet pedig az, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak. Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy le ne lepleződjenek a cselekedetei. Miért nem vonzó tehát a gyülekezet? Azért, mert Krisztust képviseljük, aki a világosság, és aki rávilágított nekünk is az életünkben arra, hogy barátom, ha így folytatod, annak halál lesz a vége. És amikor mi megértettük ezt a hívást, hogy nem folytathatjuk így tovább az életünket Isten nélkül, Krisztus nélkül, akkor a cselekedeteinket, amik gonoszak voltak Isten nélkül, napvilágra hoztuk. Ezt jelenti a bűnvallás. Napvilágra hoztuk a cselekedeteinket, és napvilágra hozzuk őket a mai napig mindig, amikor bűnt cselekszünk, és azt mondjuk, hogy segíts, Uram! De amikor az evangéliumot hirdetjük, a helyreállásnak az üzenetét, akkor tudnunk kell azt, hogy nem mindenki akar helyreállni. Mert nem mindenki tudja felmérni, hogy helyreállásra van szüksége. És ez gonoszság. Mert amikor ezt mondja egy ember, akkor azt mondja, hogy majd én megoldom. Na, ezzel a gondolattal indult minden bajunk annak idején ott az Édenkertben. A majd én megoldom. Majd megy ez nekem egyedül is. Innen fakad minden problémánk. És amikor valaki nem akarja a gonoszságát napvilágra hozni, akkor megmarad a saját bűneiben. Szeretnék egy ábrát mutatni, kérem, hogy ezt is vetítsük ki. Egy térképet fogtok látni a világ vallásairól. Ahhoz kapcsolódóan szeretném mutatni ezt a képet, hogy mi itt Európában úgy érzékeljük, hogy a kereszténység az kicsi és erőtlen. Mert itt a mi kicsiny hazánkban és a egyel tágabb környezetünkben a Európában a kereszténység fogy és erőtlenedik. De mindig fontos emlékeztetni magunkat, hogy a kereszténység a mai napig a legnépesebb vallás a világon. Mi vagyunk a legtöbben. Több mint 2 milliárd hívő keresztény, természetesen lehet ebben statisztikai hiba, hiszen népszámlálási adatokra hivatkoznak. De még mindig mi vagyunk a legtöbben. A lila színnel jelölt területek azok, ahol keresztények élnek. A zöld színnel jelölt területek az, ahol muszlimok élnek. Na hát ma, ha a híreket hallgatod, és az iszlámnak az előretörését, akkor azt gondolnád, hogy valahogy fordította az arány. Több mint 2 milliárdan vannak a keresztények, és hát a muszlimok is valahol ott jönnek a következő sorban, körülbelül 1,8 milliárd hívőt számlálva. De amikor arra gondolsz, hogy kik vagyunk mi, akkor ezt tudnod kell, hogy nem vagyunk kicsik, nem vagyunk előtlenek, mert Jézus evangéliuma terjed a világon. Itt most, a mi környezetünkben elerőtlenedik, de a világban Jézus evangéliuma terjed, és ez a mi feladatunk is. És végül egy utolsó igevers. János 15.20, kérem, vetítsük ki. Emlékezzetek arra az ígére, amelyet én mondtam nektek. Nem nagyobb a szolga az uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha az én igémet megtartották, a tieteket is meg fogják tartani. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ezzel az igazsággal nagyon fontos felvérteződnünk. Számíthatunk arra, hogy az üzenetünket nem fogják elfogadni. Mint ahogy számíthatunk arra, hogy el fogják fogadni, mint ahogy Jézusét is elfogadták. De ez a kettő mindig egyszerre van jelen. Tehát, hogyha nem tapasztalunk hirtelen, nagyon gyors, nagy létszámú megtéréseket, az nem azért van, mert rosszul csináljuk a dolgunkat. Szeretjük az Urat, szeretnénk őt képviselni, de a kereszténység nem csupán azért nem vonzó az emberek szemében, mert mi időnként nem jól tesszük a dolgunkat, hanem azért, mert Krisztust képviseljük ebben a világban. Jézus pedig kizárólagos. És itt zárszóként hadd mondjak nektek egy, hát ilyen jópofa felüdítő gondolatot. Ki ne szeretne egy exkluzív klubnak a tagja lenni? Én szeretnék, bevallom őszintén, egy olyan klubnak a tagja lenni, ahol csupa nagy emberrel lehetnék együtt, komoly autókkal érkeznek, finomakat kajálnak, ahol nem mindenkit engednek be, de hogyha azt mondom a bejáratnál, hogy Pafkó Tamás, ó, természetesen, tessék. Én szeretnék egy ilyen klubnak a tagja lenni. És tudjátok, mi az igazság? Hogy tagja is vagyok. Veletek együtt. A kereszténység az egy exkluzív klub. Az exkluzív az azt jelenti, hogy kizárólagos. De nem mi zárunk ki bárkit is, mert mindenkit hívunk. De pont ezt nehéz elfogadni a világnak, hogy mindenkit hívunk, hogy fogad el Krisztus áldozatát, és akkor bebocsátatást nyersz a mennybe. Hogy alázd meg magadat Isten előtt, és akkor megnyílik a menny ajtaja Jézus áldozatán keresztül. Hát ezért mondom, hogy Krisztus követőinek a csapata, a gyülekezet, az egy exkluzív társaság, aki mindenkit hív, de ezt a meghívást nem mindenki fogadja el, és ezért aztán nem mindenki tagja a gyülekezetnek. De mi igen. Amen. Engedjetek meg három kérdést, amikkel a hétköznapjainkban gondolkodhatunk. Melyik kérdés az, amelyik különösen fontossá vált a számodra, és miért? Aztán mit értettél meg most a gyülekezettel kapcsolatban? Ezt otthon írd bele a jegyzetedbe. Mit értettél meg most a gyülekezettel kapcsolatban? És végül, mit tudnál tenni te azért, hogy a gyülekezetünk még jobban betöltse a küldetését.